Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. június 13-án szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma az Anettek és az Antalok ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok ebből a fél órából. Eldöntötték, ki érdemli meg az év erdésze címet. Ebben az évben a Nyírerdő ZRT volt a házigazda.
Nyilván egy alföldi kerületvezető erdésznek nincs gyakorlata a hegyvidéki fafajokban, vagy állományviszonyokban, vagy erdőismeretben. Meg kell tanulni. A versenynek van egy feladatkiírása, tehát nem váratlanul ér senkit semmi, tehát van egy elég komoly feladatkiírás, hogy milyen versenyszámok vannak, mi a ismeretanyag, amit el kell sajátítani, tehát nem légből kapott és itt kitalált, hanem egy elég komoly alapja van ennek.
A Dobó István Vármúzeum bemutatja a közösségi régészetet a Nagyeget-hegyi kápolnában.
Ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagyegeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hozzánk, akár a konkrét fizikai munkákban is. És ennek a kutatásnak a legfrissebb információiba június 13-án a régészet napja szombati programján kaphatnak a látogatóink betekintést.
6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A kőrizsfák pusztulása a Brit-szigeteken jelent meg először, aztán Németország, Ausztria következett, de ma már hazánkban is általános jelenség. A gemenci erdőkben pedig van erdőrész, ahol igencsak előre haladott a betegség. A száradást egy gomba okozza, és a legnagyobb gond az, hogy a gemenci állomány egy negyede kőr is. Ha tehát ezek elpusztulnak, ennyivel lehet kevesebb fa gemencben. Az erdészek éppen ezért most azon dolgoznak, hogy a kőr is megmaradtasson az ártéri erdők egyik fő alkotó elemének. Bicsák Eszter Foldermájer Vilmossal, a gemenci RT vezérigazgató helyettesével látogatta meg a beteg kőriseket.
Ahol megálltunk, azt mondta, hogy itt igazából jó körül lehet nézni, mert minden pusztul, vagyis hát minden szárad.
Igen, a kőrispusztulás az az erdőgazdálkodóknak egy nagyon nagy keresztje. Magyarországon elsősorban a hegy- és dombvidéki területeken veszélyes állapotot elért, és sajnos itt nálunk a viszonylag jónak tartott hidrológiai körülmények között a gemenci területen is megjelent. Elsősorban most még azokban az állományokban, amelyek a folyamszabályozás után megépített árvízvédelmi töltésnek a mentett oldalán vannak, tehát kedvezőtlenebb hidrológiai viszonyok között, de itt, ahol állunk, benne a hullámtérben, itt is látható már egy közepes, 32 éves korú állományban megindult már ez a hajtáspusztulás, amelyet egy gombafaj okoz. Hogyha ez nagyobb méreteket ölt mondjuk a Gemen ZRT Nemzeti Parki Védettségi Területein, akkor ez azt is jelentheti, hogy az erdeink 25%-ával kapcsolatban elgondolkodhatunk, hogy hogyan lesz a tovább, és hogyha ezek az erdők adott esetben kipusztulnak, akkor mivel újítjuk meg őket.
A hallgatók el tudják képzelni, egy nagyon csúnya, ilyen száradó ágak, sárgás színű lerakódás, ez biztosan látható a fán már akkor, amikor előre haladott állapotban van.
Igen, ez az előre haladott állapot, és akkor következő évben, hogyha ez megjelenik, akkor már nem is hajt ki a fa, a szállító edényeket pusztítja el a gomba. Meg kell jegyeznem, hogy a februárban rólunk megjelent elmarasztaló kis rövidfilmnek az állománya, az az Őcsény 39 Hugo erdőrészlet, egy 100 éves kőrises, szintén megkezdődött rajta a kőris hajtáspusztulás miatti száradás, és a Nemzeti Parkkal, illetve a Természetvédelmi Hatósággal közösen döntöttünk úgy, hogy abba 13 hektáros erdőrészletbe tarvágást végzünk 3 hektáron, ezt a törvényi lehetőségek egyébként lehetővé teszik, és a maradék területen az Erdészeti Tudományos Intézetnek van egy kísérleti parcellája, ahol vizsgáljuk, hogy mely egyedek azok, amelyek úgy tűnik, hogy rezisztensek ezzel a gombával szembe.
Ez lenne a túlélés, tehát ez lenne, ami biztosítaná adott esetben ennek a tarvágott 3 hektárnak is az újulatát.
Így van, meg a továbbiakét is, hiszen felfigyelt arra az erdész szakma, hogy vannak olyan egyedek, hogy körülöttük mindegyik elszárad, és 2-3 egyed az ugyanolyan harsogóan zöld, mint korábban volt. Az országosan van az Erdészeti Tudományos Intézetnek egy hálózata, a mintaterületeken, ahol mintákat vesznek ezekből a fákból, és genetikai vizsgálatokkal vetik össze az elpusztult, illetve az élő egyedeket, hogy mi lehet a különbség a genomba, ami okozhatja azt, hogy ezek az egyedek rezisztensek, tehát nekünk egy ilyen feladatunk van. Egyébként az ilyen tarvágásoknál, amelyről szó volt, előtte mindig a természetvédelmi őrökkel történik meg a hagyásfáknak a kijelölése, és törekszünk arra, hogy ott is állékony, egészséges egyedeket hagyjunk meg ezeken a vágás területeken. Nyilván ott, ahol a folyamatos erdőborítottsági üzemmód elérhető, és van is, ahol ezt alkalmazzuk, zömében a fehérnyár állományokban, de magyar kőris állományokban is ezt meg lehet csinálni, ahol van természetes újulat, akkor ugyanezzel az erdészkertészkedéssel a folyamatos erdőborítás állapotot el tudjuk érni. Ezt csináljuk már 30 éve, kezdetben nyilván ilyen kisebb tapogatózó lépésekkel, most már egyre nagyobb léptékekkel haladunk.
Tetszik ez a szakszó, az erdészkertészkedés. A kőrisnek ebben van-e jövője? Lesznek olyan egyedek, amelyek ellenállóbbak lesznek, azt a betegséget túlélik, megével erre lehet számítani, hogy kőrises vagy dominánsan kőrises erdők a jövőben lehetnek?
Hát ez egy jó kérdés. Erre nem tudom a konkrét választ, de szerintem senki se az erdész szakmából, mert ez egy hosszabb időintervallum kell, hogy lássuk azt, hogy tényleg tudunk-e a rezisztens egyedekből magot nyerni, abból csemetét nevelni, és akár generációkon keresztül ez a rezisztens tulajdonság, ez megmarad-e? Szerintem már egy pár évtized múlva kell majd visszatérnünk, és ez a nehéz az erdésznek a munkájába, hogy amikor én eldöntöm, hogy milyen főfafajt, elegyfafajokat választok, miket segítek mondjuk egy folyamatos erdőborítást szolgáló erdészeti beavatkozáskor, azt nem biztos, hogy a természet vagy az adott fafaj 20 év múlva úgy fogja gondolni. De nekünk ez a feladatunk, és ez a szép a szakmánkban, hogy elképzeljük, hogy milyen lesz a jövőnek az erdeje.
Az erdészek minden évben elméleti és gyakorlati feladatokat oldanak meg az ország valamelyik táján, hogy eldöntsék, ki érdemli meg az év erdésze címet. Ebben az évben a Nyírerdő ZRT volt a házigazda, a versenyt pedig Vásáros Namény térségében, valamint a Beregi Boszkerek őserdőre emlékeztető Vadban Gazdag területén rendezték meg. Zsoldos Barnabás, Andrés Iné, dr. Ambrus Ildikót, a versenybíróság elnökét, és Tölgyfa Gábort, a Nyírerdő ZRT vezérigazgató helyettesét kérdezte.
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, a versenybíróság elnöke, hogy ne rébuszokban beszéljek tovább, Vásárosnaményban a Hunor étterem és szálloda udvarán beszélgetünk, hiszen véget ért az erdőgazdaságok országos versenye.
Minden évben megszervezzük az Országos Erdészeti Egyesület, illetve az Országos Erdészeti Egyesület éves vándorgyűlését szervező erdőgazdaság együttműködésével, aminek tulajdonképpen az alapja az egyes jelmondata, a szakértelem, az erkölcs és az összetartozás. Ennek a hármas jelszónak a szellemében zajlott a verseny, hiszen a középfokú erdészeti végzettséggel rendelkező, jelenleg 19 állami erdőgazdaság versenyzői vettek részt itt ezen a versenyen, és nyilván rendkívül széles skálájú tudásról kellett nekik számot adni, amit a mindennapi életben az erdész tevékenység során alkalmaznak.
Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, azt mondtam, hogy az erdészek ismerik a fát, ismerik, hogy melyik a mohos oldala és melyik a nem mohos oldala, de félre a viccel, szakmai követelményekben melyek azok a sarokpontok, amelyeket egy erdésznek tudni kell.
Tényleg egy nagyon széles skálájú verseny, elmélet, írásbeli forduló, növény, leveles hajtás, téli hajtás, fametszet, termés felismerésen túl, lövészet, az erdőben trófeabírálat, lőhetőségen át, 10 féle feladat volt még a mai napon is, amit az erdőben terepi körülmények között végrehajtottak.
Hány napos volt ez a verseny?
2 napos verseny, az ország minden pontjáról érkeztek ide a versenyzők, illetve egy határon túli, évente visszajáró versenyzőnk is van már.
Tölgyfa Gábor, a Nyírerdő ZRT vezérigazgató helyettese. A Nyírerdő ZRT a házigazda, de nem kis felelősség és feladat, hogy ezt meg tudják szervezni. Gondolom nem is egy helyszínen zajlott a verseny.
Hogy elhangzott az előzőekben, elég komplex verseny, szerteágazó feladatokkal. Ebben az évben a társaságunk szervezi a Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését, és ennek egy kis előrendezvénye, ez a éve erdésze verseny, és úgy döntöttünk, hogy itt Vásárosnamény központtal és a környező területeken rendezkedünk be a versenynek. Verseny volt a javából, gyakorlati, elméleti, készségi, a szakmánk minden részére kiterjedő.
Egy-egy erdészetet hány versenyző képviselt? Hogyan megy a kiválasztás?
Bevett gyakorlat, hogy minden erdőgazdaság, vagy aki úgy gondolja, hogy az éverdésze versenyen részt vesz, mert nem csak erdőgazdaságok vehetnek részt, valamilyen szűrési folyamaton választja ki a maga versenyzőjét. Ez általában erdőgazdaságok házi versenyt rendeznek. Az erdőgazdaságok úgy épülnek fel, hogy erdészetek vannak, és minden erdészettől egy-egy kollega eljön, ott lehet minden feladatot kell végezni, de egy versenyen vesznek részt, és aki ott nyer házi versenyen, az képviseli itt magát az országos döntőn. Mi vagyunk a szervezők, mi most nem képviseltük magunkat.
Pedig ezt akartam kérdezni, hogy a házigazda hány versenyzővel képviselteti magát, de hát akkor így kényelmesebb helyzetből értékelt, szurkolt mondjuk egy közeli szomszédos erdőgazdaság versenyzőjének. Mi a tapasztalat? Az elméleti vagy a gyakorlati rész az, ahol az erdészek nagyobb felkészültséget mutatnak?
Változó, tehát embere válogatja, hogy ki miben jártasabb, ki mikor végezte az iskolát, ugye milyen régen, vagy tehát teljesen változó. Ahogy említettük, hogy ugye mi nem képviseltetünk magunkat, mert mi házigazdák vagyunk, de mi is egyébként tartottunk házi versenyt, és ennek nem az volt a célja, hogy aki nyer, az most itt indulhat, hanem inkább a szervezést gyakoroltuk le.
Verseny levezetésében kapott nagyobb szerepet, gondolom.
Igen, és ezen a helyszínen, ahol a országos verseny is volt, hogy tényleg legyen egy gyakorlatunk benne.
Akkor ez nem csak szlogen, hogy az ország minden részéből itt vannak, hanem valóban tényleg érkeztek, mert hát ugye van lenti környékén erdészet, van Somogyban, van Sopron környékén, és akkor még itt a szomszéd Északerdő is itt van. Tényleg fel lehet sorolni az országot.
Ország minden részéről jöttek, és ahogy Ildikó még határon túlról is érkezett egy versenyzőnk.
Ő honnan?
Erdélyből, Parajdról. Megállja a helyét, mert itt van már évek óta. Nem gyakorlat ez a hétköznapokban, amit itt tudni kell, tehát azért ez annál bővebb és alaposabb felkészültséget igényel, és igényli tényleg az, hogy a napi munka mellett ezzel foglalkozzon, aki jelentkezik, vagy aki indul, és aki komolyan veszi. Úgy elméletben, meg úgy gyakorlatban is. És nyilván egy alföldi kerületvezető erdésznek nincs gyakorlata a hegyvidéki fafajokban, vagy állományviszonyokban, vagy erdőismeretben. Meg kell tanulni. A versenynek van egy feladatkiírása, tehát nem váratlanul ér senkit semmi, tehát van egy elég komoly feladatkiírás, hogy milyen versenyszámok vannak, mi a ismeretanyag, amit el kell sajátítani, tehát nem légből kapott és itt kitalált, hanem egy elég komoly alapja van ennek.
Egy győztes van, gondolom.
Az éverdésze címet egy ember fogja elnyelni. Egyes versenyszámokat is értékeljük külön-külön, hogy ki jó ebben, ki jó abban.
Mit jelent ez az éverdésze cím? Ki húzza magát? Az erdész szakmai berkekben azért ez kalapemeléssel jár.
Mindenképpen. Majdnem azt mondom, hogy hátból zangató, ha valaki éverdésze címet nyer. Erre azért büszkék vagyunk, erdészek, hogy évtizedek óta hagyományosan ezt versenyt megrendezünk, mert azért van ez, mert annyira összetett és annyira szertágazó ismereteket kíván meg.
Az év erdésze 2026-ban Molnár Tamás Zalaerdő ZRT Letenyei erdészet kerületvezetője.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
A lelőhelyek és leletek felfedezésétől a tudományos feldolgozási címmel az Egrivár 100 évvel ezelőtt kezdődött feltárásának is emléket állítanak az idei régészet napján. A Dobó István Vár Múzeumban június 13-án és 14-én régészeti sétát tartanak a Romkertben, bemutatják a közösségi régészetet a Nagyeget-hegyi kápolnában. Novák Ném Lakár Zsófia igazgatóval Pilisi Csenge beszélgetett.
Ez mindig egy nagyon különleges dolog, hogy a régészek munkájába betekinthetünk, és olyan dolgokat is megismerhet ilyenkor a látogató, amit egyébként nem itt az Egrivárban. Most is így lesz.
A Magyar Régészek Szövetsége felhívására mi mindig csatlakozni szoktunk ez a programsorozathoz, a régészet napjához, és mindig igyekszünk olyan programot kiválasztani, ami az év aktuális kutatásaiból nyújt egy kis ízelítőt, így aztán a Kelta Karperecektől kezdve a Nagyeget-hegy legújabb régészeti kutatásainak az eredményein át eljutunk odáig, hogy ezeknek akár egy digitális felhőben rögzített változatát is megismerjük. Kis előadásokkal várjuk 14:30-tól a pénteki napon június 12-én a látogatókat 4 óráig, de az idei évben különösen is figyelünk a 100 éve megkezdődött vári ásatásokra, és ezért Rákóczi Gergely kollégánk 14:30-tól ezen a napon egy olyan vezetett sétát fog tartani, amelyben kifejezetten a várnak a 100 éve megkezdődött ásatásai kapcsán érdekes helyszíneket látogatják végig a látogatókkal, kitüntetetten a Székesegyház területét is, hiszen amikor 1925-ben ezek a munkák megindultak, a kazamaták és a Székesegyház elsőbséget élveztek a feltárást érintően, így hát ezeken a területeken fogja körbevezetni Gergely kollégám a látogatókat, és a kulisszák mögé betekintve láthatjuk, hogy kik azok az értelmiségiek, cserkészek, magánszemélyek, akiket az ásatásokon akkor bevontak a kutatásba, és milyen eredményekkel tették. Mi szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagyegeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hozzánk, akár a konkrét fizikai munkákban is, és ennek a kutatásnak a legfrissebb információiba június 13-án a Régészet Napja szombati programján kaphatnak a látogatóink betekintést, mert ekkor kint a helyszínen Rákóczi Gergely és Valese Kenikő kolléganőim egy sétát is tartanak, ahol egyrészt magában a helyszínen tekinthetik meg a legújabb előkerült leleteket, mert hát azért ez egy nem mindennapi templom volt. A maga 22 méter hosszú hajójával, gyönyörű toronnyal, aminek egy nagyon érdekes hátrahajló kiképzése volt a torony és a hajó találkozásának. Az idei évben olyan információink is vannak a Mária Terézia idejéből előkerült érem révén, hogy bizony aktívan használták 1763-as datálású az érem. Ebben az időszakban is a zarándokok, valószínűleg egy zarándoké volt itt a kápolna környezetében most frissen előkerült érme, de például az idei évben a kutatóink a nyugati toronynak a főbejáraton keresztül való megközelítésénél megtalálták az eredeti küszöböt és a külső járószintet is. Tehát mindig újabb és újabb információkkal gazdagodunk a kápolnára vonatkozóan. Erről a szombati napon a látogatóink is meggyőződhetnek a helyszínen.
Az egri várról is tudnak meg folyamatos régészeti munkák során újat és újat.
A most legutóbb a rotunda fedését érintő kisebb megfigyelésnél és munkálatoknál tudtunk pontosításokat tenni, de én azt gondolom, hogy a következő éve reménybeli várfejlesztési projektje kapcsán kerülnek majd még elő nagyon fontos információk. A tömlöt és földbástya, amelyet első helyen kezelünk majd a megújításnál, hiszen ez a terület most lezárt, hogy ott is a megfigyelések során, sőt az északi parkoló és az északi út rendbetétele kapcsán is nyilván régészeti megfigyelésekre kerül majd sor, és hát ugye mi 10 évre előre egy komoly ütemtervet vázoltunk fel a vár megújítása kapcsán, és hát minden egyes fázisnál természetesen régészeti megfigyelés mellett fognak történni ezek a munkálatok, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas új információ vár még ránk az egri várral és az építés történetével kapcsolatban.
A Veszprém vármegyei Márkó is csatlakozott a 2026 Veszprém Európa Sport régiója programokhoz. A kis német nemzetiségű falu egyik annak a 100 településnek, amely részt vesz a régiós pályázatban. A községben számtalan sportolásra alkalmas tér van, de szeretnék ezeket még idén fejleszteni. Futóegyesület, tánc és számos hasonló mozgásra inspiráló csoport működik a településen. Felszegi Csaba riportja.
Csatlakoztunk a veszprémi régióhoz is természetesen, ebben nem is volt kérdés.
Madarász Péter, Márkó alpolgármestere.
És elsősorban az év az arról fog szólni, hogy Márkon sok egyesület működik, többek között a Márkói Futó Egyesület is, illetve a Márkói Önkormányzat. Ők ketten voltak lényegében ennek a pályázatnak, a programnak a motorjai. Két irányból közelítettük meg, az egyik egy statikusabb rész, hogy edzőparkok, illetve infrastruktúrális fejlesztéseket fogunk végrehajtani, tehát bővíteni fogjuk ezeket a mozgást segítő, támogató szabadtéri edzőparkokat, amik rendelkezésre állnak is, de még bővítésre is szorul. Bővíteni fogjuk a sportpályánkat, egy kispályás focipályát fogunk felújítani, ami nem kapcsolódik szorosan a program keretéhez, de azért beilleszthető a 2026-os sport régióba, illetve a másik pillér a Márkói Futóegyesülettel közösen történik egy aktívabb rész, ahol lényegében a programokra fogjuk a hangsúlyt helyezni. Itt azért egy egész éves tervet terveztünk, amiben többek között helyet fog majd kapni egy sportprogram, egy egész napos, úgymond egészség és mozgásnak majd az ősszel, akkor a őszi időszakban, illetve a falunap köré szervezett programok, akár nordic walking edzések, bemutatók, lobby, gerinctorna. Tehát lényegében az, ami az átlag lakosságot és a közösségeket fogja szolgálni, amik már eddig is megvoltak, csak szeretnénk még szélesíteni, és az most egy jó lehetőség.
Mi az, ami most megvan, tehát amire már lehet építeni?
Ezek közül lényegében sokra. Tehát működik egy gerinctorna, van zumba foglalkozás a művelődési központban. Ezek a meglévő mozgásformák, aztán többek között vannak, amik nem kimondottan sportak, de mégis mozgások, hogy működnek néptánccsoportok, magyar néptánccsoportok is, illetve van egy létező használatban lévő sportkomplexum, aminek már van egy kisebb edzőparkja, tehát szabadtéri mozgásra is alkalmas. Ezeket visszük tovább.
Saját maga a sportos életetől?
Azt mondhatom, hogy igen, de lehet, hogy inkább már az időm nem nagyon engedi, de amint tudok, akkor csatlakozok ezekhez az eseményekhez. Volt például tavaly össze egy futóverseny, amit a Futó Egyesület szervezett. Tehát nagyon érdekes szituáció, de hogyha megengedi, elmondom, annyi volt benne, hogy jött a polgármester úr szembe, én meg ott a programok körül mentem körbenézni, hogy mi van, kezdődött a szervezkedés, és a polgármester úr is egy ilyen nagyon sportos felszerelésbe érkezett meg, hát mondom, ezt nem szabad hagyni. Hazamentem, mert a közelben laktam, és akkor mondtam a fiamnak, hogy nevezünk a futóversenyre, mert hogy a polgármester úr is jön, és köszöntem neki, szervusz Szabolcs, hogy vagy, mi vagy, akkor futunk együtt. Nem, hát persze én nem futok, én csak most azért jöttem rövid nadrágba, mert mégis csak sportnap van, én persze már be voltam nevezve, végigfutottam, nem adtam fel, nyilván nem első lettem, de régebben sportoltam, most már annyira nem vettem meg a mozgást.
És akkor a húzó erő, ha jól értem, akkor a Futó Egyesületük igazából?
Ennek a programnak az egyik húzó ereje, igen, illetve hát az önkormányzattal közösen, de a Márkói Futó Egyesület vállalta magára azt, hogy a pályázatokat, meg az első program tervet, amit a pályázaton kapcsán beadtak, azt teljes mértékben ők vezették végig.
Ha belegondolok, hát Márkó a természet közepében van, tehát egy csodálatos környezetben, rengeteg turista út, kirándulóhely, tehát ez gondolom, hogy mind-mind hozzátesz mindez.
Abszolút. És akkor itt nem szabad megfeledkezni, hogy a kerékpárút, ami Veszprémből közvetlenül vezet ide a lent a Sédvölgyében, és bekapcsolódik lényegében Márkóra. És ez is a terveink között van, illetve a túraútvonalak, az egyebek, tehát a Nordic Walking, amit említettem, az is az lesz, hogy a Kálvária környezetében, meg itt az erdősávban, amennyire lehetséges, a hegyekbe vezetnének az első, illetve a további foglalkozások.
Egyébként jellemző, hogy sokan jönnek turisták, kirándulók?
Jellemző, abszolút. Főleg most a jó idő elkezd tével, igen. Kerékpárosok is érkeznek, kirándulókat is szoktunk látni az erdő szélen, vagy akik betérnek akár itt a helyi Márkói csárdába, vagy az egyéb helyekre. Igen.
A Veszprém vármegyei Márkó is csatlakozott a 2026 Veszprém Európa Sport Régiója programokhoz. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Time műsorát. A következő fél órában szólunk arról is, hogy Baróti László szamóca termesztő a mennyiség helyett csak a minőségre koncentrál.
Fél 18:00, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Nagy Viktória nevében is. A mikrofonnál Beslén Bettina. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja egyebek mellett az, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét. Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utastájékoztatás is, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Növekvő utasforgalomra számít a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. A légi kikötőben új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készülnek a csúcsidőszakra. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A program ingyenes, csupán regisztrálni kell. Vasárnapig tart a Régészet Napja elnevezésű programsorozat, amelyben az ország több pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. Többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. A hőmérséklet napközben 22 és 27.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csaknem fél órából. Baróti László szamóca termesztő a mennyiség helyett csak a minőségre koncentrál.
Három alatt termesztettem, az egyikről levettem a fóliát, mert szükségem volt rá, kettőn rajta hagytam a fóliát a rasiálóval, az alatt paprika volt, paradicsom és padlizsát. Egyik nap még gyönyörű szépen állt, jött a mínusz 10 fok, most a télen, rajta volt a 10 centis hó is, mind a kettőbe szakadt, ez egy 600 ezer forintos játék volt.
Dr. Piller Pálma vállalkozása egy internetes tanácsadó szolgálat, ahogy a fiatal állatorvos fogalmaz, ökoszisztéma.
Sajnos országszerte nagyon kevés helyen elérhető az ügyelet állatorvosi vonatkozásban, és óriási segítség az, hogy vasárnap este 10-kor tud írni nekünk a gazdi, hogy most ezzel rohanjak-e az ügyeletre, üljek be az autóba és autózzak 2 órát, vagy amúgy ráér holnapig.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Mikor és hogyan kell védekezni a cseresznyelégy ellen? Mikor kezdi a rajzást a cseresznyelégy? Hogyan tudjuk előre jelezni a rajzást? Elég az, hogy csupán a talajt permetezzük, illetve fertőtlenítjük? Milyen szerekkel védekezhetünk?
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Van egy cseresznyefánk, formás, rengeteg cseresznye van, germes dolfi. És olyan kukacos állandó van, hogy egyszerűen egy szemet nem tudunk róla megenni. Mivel kellene permetezni, és mikor? Minden reggel hallgatom, korán reggel. Köszönöm szépen.
Kérdeztem, mielőtt még bekapcsoltam volna a készüléket, hogy milyen cseresznyefa díszlik itt a ház előtt, és professzor úr mondta, hogy a Rita cseresznye, és ugyanakkor készített egy sztárfotót.
Igen, a kivetített képen egy cseresznyelégy látható.
Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, rovartan professzora.
A cseresznye és a megy legjelentősebb kártevője. Bár megjegyzem, hogy ezen a fán, a Rita nevű fajtán én még kártételt nem találtam. Az a tapasztalatunk, hogy a cseresznyelégy, bár nagyon ritkán a korai érésű fajtákon is kismértékben előfordul károsít, de igazán jelentős kártételt a közepes és késői érésű fajtákon okozza. A sokak által kedvelt germezdorfi óriás és társai, amelyek rendszerint június második felétől érnek, azokon igazán jelentős a cseresznyelégy kártétele. A kártételi folyamatot a cseresznyelégy imágója indítja el, a zsendülő cseresznyébe, a cseresznye bőrszövete alá rakja tojócsövével a tojócsövét, tojásait, ha valakinek úgy tetszik, petéit, és ezt követően a lárva a mag körül járatot készít, feléli a mag húsát, majd miután kifejlődött, elhagyja a gyümölcsöt, talajra veti magát, és talajban bábozódik. A cseresznyelégynek évente egy nemzedéke van, igaz, hogy a rajzása már április második felétől elhúzódik július végéig, de igazán csak a késői érésű fajtákat károsítja. A cseresznyén kívül a megyfajtákon is jelentős kártételt tud okozni.
Tanár úr, mit javasol akkor kedves hallgatóinknak, hogy meddig védekezzenek, illetve ez a kép azt mutatja, éppen a tojócsövén keresztül beszúr a bőrszövetbe, és ugye a petéjét, tojását elhelyezi.
Nagyon fontos a cseresznyelégy rajzásának a megfigyelése. Ragadós sárga lapok kihelyezésével ezeket a közel házilégy nagyságú tarkaszárnyú legyeket könnyen csapdázhatjuk. A csapdára nem csak a cseresznyelégy repül, hanem más légyfajok is, viszont az állat tarkaszárnyáról a szárny végeken látható V-alakú rajzolatról a cseresznyelégy könnyen felismerhető. A rajzó legyek ellen tudunk rovarölőszeres kezeléssel védekezni, és ez hozzávetőlegesen a cseresznye zsendülésének az ideje. Amikor a sárgából kezd halvány rózsaszínre váltani, ekkor már a legyek is fokozott érdeklődést mutatnak, és ez az utolsó időszak, amikor két kezeléssel, az első kezelés egy hosszabb hatástartamú neonikotinoid hatóanyagcsoportba tartozó acetamiprid készítmény, és ezután az első kezelés után egy hét elteltével egy rövidebb háromnapos élelmezés egészségügyi várakozási idejű hatóanyagú készítménnyel. Ez, amit meg tudunk tenni, ettől többet nem a cseresznyelégy elleni védelemre, és ezzel is nagyságrenddel csökkentjük az úgymond kukacos gyümölcsök arányát.
Ahogy professzor úr említette, acetamiprid, ez lehet az első csapás, a második pedig a piretroidok, tehát a kontakt közvetlenül hatószerek.
Igen, pontosan.
Nagy várakozásokkal voltunk a cseresznye termesztéssel kapcsolatban, és nagyon sok hallgatói probléma érkezik hozzánk, és megragadom az alkalmat, hogy dr. Rotkó Károly egyetemi tanárnak tolmácsoljam ezeket a kérdéseket. Professzor úr a cseresznye és a megytermesztés nemzetközi mestere. Most a repedésnek mi a magyarázata? Mert már olvastam azt, hogy ráesik az esőcsepp. Azért reped ki, nagy az ozmózis nyomáskülönbség, a 10%-os belső cukor, a sejtekben lévő cukortartalom és a 0%-os esővíz között, lehet a gyökérnyomás is, vagy genetikai tulajdonság is, hisz minél puhább egy cseresznye, annál nehezebben reped ki, minél ropogósabb, annál könnyebben reped. Tanár úr Bólint, akkor valamit azért eltalálta.
Valóban így van, tehát genetikai szempontból a ropogós cseresznyék azok mind hajlamosak különböző mértékben a repedésre. Tehát az egyenletes vízellátás, amihez folyamatosan hozzászoktatjuk a növényt, és ugye rajta a gyümölcsöt, ez egyfajta védelmet ad a repedés ellen. A másik pedig ugye itt a kálciumnak a kijuttatása, hiszen a kálcium beépülve a sejtekbe kicsi rugalmasabbá teszi a bőrszövetet.
Kálcium lomtrágya például.
Feltétlenül, tehát ezt mindenképpen ajánlják a cseresznye esetében, illetve már ugye érési időben kálciumos felszínre permetezéssel ezt az ozmózis nyomás különbséget ki lehet egyenlíteni a gyümölcs felszínén megtapadó csapadék, és ugye a belső nyomás között.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Lassan leérik a szamóca a dán-szentmiklósi ültetvényeken is. Baróti László kertész egykor 5,5 hektáron termesztett szamócát, de volt év, hogy a kereskedő semmit sem vett át tőle, és majdnem tönkre ment. 6 évvel ezelőtt feleségével bevásárló közösséget szervezett, tizedére csökkentette az ültetvényét, és a mennyiség helyett csak a minőségre koncentrál. Belényi Barbara járt az egyik kosárközösségi átadáson.
Gyerekek majszolják az epret, ők az előkóstolók.
Tudják, hogy biztos itt jó.
Tényleg nagyon-nagyon jó minőségű epret árul.
Melyik eper volt a legízletesebb? A tavalyi, a tavaly előtti?
Hát a mostani.
Mi lesz ebből, srácok?
Megesszük.
Vacsora.
Vacsora?
Akkor ebből nem lesz aztán lekvár.
De anya akar.
Tervbe van véve, hogy lesz lekvár, meg tavaly csináltam szörpöt is belőle.
Várták már nagyon a szabad földét? Volt import is, görög, egyetőd szamóca jött Romániából, török, spanyol,
olasz, aztán jött a magyar fóliasátras. Igen. Ezt még kivárták, még jött végre a szabadföldi?
Nem, vásároltunk már többet is, amikor megérkezik az EPE, rendszeresen szoktunk vásárolni, de hát nyilván nem olyan, meg a nagyobbik fiam mondta egyszer, hogy anya, csak itt vegyünk, mert annál a bácsinál finom az EPE. Ez valahogy édesebb.
Árulja el nekem, Baróti László kertész, kinél most indult be a szabadföldi eper, hány órát aludt az éjszaka?
4-et. Egész nyáron. Télen van egy kicsit több szabadidő, de most muszáj.
Kézi munkaerő van?
Igen,
ezt
igen.
Hogy oldja meg?
Erdélyből vannak itt hivatalosan, nálunk vannak elszállásolva.
Hogy tudja őket megtartani évek óta?
Hát normálisan kell hozzáállni az egészhez.
Idén végre ki lehet azt mondani, hogy jó lesz a termés? A fagyok nem vitték el.
Ez sem igaz sajnos. A fólia sátrakban termesztett szamócák tökéletesek. A szabadföldi szamócáknál a probléma ott kezdődött, hogy május 1-én volt nálunk egy -3,3 fokos éjszakai hideg.
Ez
Dán-Szent Miklóson. Éjfélkor mentem ki, és reggel 7 óráig tartott a fagy. 1-2 óra hosszát kibírt volna a növény, de így nem. Az egyéves állomány megsérezte, viszont a 2 éves állománynak az 50%-a megfagyott. Még azok a virágok is megfagytak, amik fátyúfóliával voltak takarva.
Közben mutatja nekem képen, hogy hogy nézett ki az egyéves ültetvény. Térd magasságig ér.
Kicsit följebb, mint a tér.
Ez hogy lehet, hogy ilyen magas?
Hát megkapott minden tápanyagot, napi szinten mindent megkap.
De akkor most az a tapasztalat, hogy hiába ilyen gyönyörű kiszedni a földből, igen, és júniusban újat fog ültetni?
Igen, igen.
Tehát nincs 2 éves szamóca.
Nem lesz többet. Nem bírja a hideget, elfárad a növény.
Gazdaságos ez így?
Hát kedves, 2 évesnek a fele megfagyott.
De tavaly se volt jó év. Tavaly előtt különösen nehéz év volt. Találkoztam olyan gazdával, aki már be is zárt idén.
Sajnos az a baj, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás. Gyorsan tavaszodik, gyorsan jön a meleg, utána meg jön egy ilyen fagyos időszak, mint a május elsője.
Akkor a szabadföldit kell elfelejteni, és inkább fóliasátor az, ami még...
Igen, abba az irányba halad a szamóca termesztés. Én szerintem itt Magyarországon több a fóliás négyzetméterre, mint a szabadföldi.
Fóliáshoz képest szabadföldi eprének az árát tudja egy kicsit korrigálni?
Piac határozza meg. Jó, hogy mi termelők vagyunk, tehát a földtől az asztalig.
Most, hogy saját kosárközössége van, az importeper, vagy a hazai fóliasátras eper az, ami konkurencia?
Egyik sem konkurencia. Nincs olyan konkurencia, hogy mondjuk megjelent a görög eper 500 forintért, vagy 1000-ért értékesítik nálunk, vagy 2000-2500 az a szamóca. Milyenket veszik meg? Csoport, nem? Az idegenek azok más, mert sokan az árat nézik. Azért nem is járunk sehová se, csoportban ismernek. Nincs kapacitás se, de belefáradtam én annak idején ebbe az egészbe, hogy én piac vagy kereskedő. Itt a csoportoknak elhozom, otthon szépen lemérjük, gyors, rugalmas, előrendelés, ennél jobb nincs.
Mióta van ez így, hogy önállósodtak és kosárközösséget szerveztek?
6 éve.
Előtte egyáltalán nem boldogultak?
5,5 hektár, 55 ezer négyzetméter szamócán volt, és nagyon nehéz volt. Akkoriban még több volt a szabadföldi szamóca. Ez 2014-15, ez 12 éve volt. Ára alig volt, termesztettem 40 tonna szamócát abban egyik évben, és majdnem tökre mentünk.
Ehhez képest most mekkora a terület? Sokkal kisebb?
Nagyon sokkal kisebb, mert akkor tömegtermesztés volt, most kevesebb terület van, tizede, viszont minőség.
Van erre vásárlói igény, hogy inkább kevesebbet, de minőséget, igen, és ezt a tudatos vásárló, igen, pláne ha vegyszermentes, akkor ezt meg fogja, igen, fizetni?
Igen.
Lesz-e önnek fóliája jövőre?
3 alatt termesztettem, az egyikről levettem a fóliát, mert szükségem volt rá, 2-n rajtahagytam a fóliát a raseállóval, az alatt paprika volt, paradicsom és padlizsán. Egyik nap még gyönyörű szépen állt, jött a -10 fok, most a télen, rajta volt a 10 centis hó is, mind a kettő beszakadt, ez egy 600 ezer forintos játék volt.
Hogy lesz így jövőre egy kis bevétel, hogy fejlesszen azt a fóliasátrat, ami beszakadt, azt
hát
a kettőt,
most azt most a fóliákról lemondtunk teljesen, újra fogjuk ültetni azt a 30 ezer tőt, ami terem, tehát új ültetvény lesz az egész, és amennyit a jóisten ad, annyi lesz.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet adatai szerint az elmúlt 24 évben 89 új halfaj jelent meg a hazai vizekben. A kutatók attól tartanak, hogy bizonyos fajok idővel alkalmazkodhatnak a hidegebb vízhez is. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 2016-ban kezdte el felmérni a hévízi tavat és vízrendszerét. Varga Tünde Sinka Gáborral, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrével beszélgetett.
Nagyon régi probléma is hosszú évekre nyúlik vissza, és önöknek komolyabb tapasztalata is van arról, hogy felelőtlen állattartók különböző trópusi növényeket és halakat dobnak be a hévízi csatorna, a hévízi kifolyó melegvizébe.
Valóban évtizedekkel ezelőtt kezdődött ez a probléma, nagyjából a 80-as években kezdődhetett el, amikortól is Magyarországon egyre több ember számára vált elérhetővé az, hogy otthonában trópusi halakat vagy trópusi állatokat tartson akváriumban vagy terráriumban. Aztán a sokszor felelőtlenül megvett vagy kiválasztott kis állat, kis hal egy-két éven belül elkezdte kinőni az akváriumot. Ezt a legtöbb esetben egy ideig tudták követni az akvaristák, újabb és újabb, nagyobb és nagyobb akváriumok beszerzésével, de nagyon sok felelőtlen ember közülük úgy gondolta, hogy a legjobb helye a természetben lesz ennek a trópusi halnak, vagy hüllőnek, vagy vízinövénynek, és kihelyezte egy általa jónak gondolt helyre, többnyire valamilyen hazai termálvizes patakba, vízfolyásba, mert azért nem csak a hévízi tó és a hévízi csatorna az, ami Magyarországon melegvízű, ahol aztán ezek az állatok vagy növények vagy megmaradtak, vagy nem, ha igen, akkor sajnálatos módon viszont évtizedek óta szaporodnak.
Ez mit jelent? Mennyire veszélyes ez az ottani ökoszisztémára?
Ez olyan szinten jelent problémát, hogy ezek a halfajok, ezek évről évre szaporodnak, és minden egyes populációban az újabb és újabb egyedek nyilvánvalóan öröklik a szüleik tulajdonságait. És ezek a tulajdonságok egyre jobb alkalmazkodó képességet tesznek lehetővé az európai, a magyarországi körülményekhez. 10 évvel ezelőtt még senki nem gondolta azt, hogy Fenékpuszta magasságában a hévízitótól 10 kilométerre lehet télen trópusi sibért fogni. Ma már tudjuk, hogy bizony enyhébb teleken, amikor nem fagy be a Balaton, akkor gyakran január-februárban az 5 fokos, 10 fokos vízben is táplálkoznak ezek a trópusi sügérek, amiknek az akváriumi adatlapján azt látjuk, hogy 24-26 fokos vízben érzik jól magukat, csak ők nem olvasták a szakirodalmat.
De ezek kiszorítják az ottani őshonos élővilágot is? Tehát, hogy őrájuk is ilyen szempontból is veszélyesek lehetnek?
Igen, sajnálatos módon ezek a hazai őshonos halfajokra, köztük például a lápipócra, vagy a réticsíkra, vagy a compóra, a széles kárászra veszélyt jelentenek, hiszen ikra és ivadékfaló tulajdonságokkal is rendelkeznek. Azok a hazai halfajok, amik olyan körülményekhez alkalmazkodtak az elmúlt évmilliók során, hogy lerakjuk az ikráinkat nagy számban, és azokat nem kell őrizni, mert viszonylag kevés ikra vagy ivadékfaló hal él ebben a víztestben, azok most szembesülhetnek azzal, hogy lerakták az ikrájukat, mint aki jól végezte dolgát, elúszik, ellenben jön egy sügérraj, gyakorlatilag felborítják azt az ökológiai rendszert, ami a hévízi csatornában kialakult.
Most itt ugye melegvízről beszélgetünk, arról, hogy a hévízi kifolyó ugye meleg télen is, de az mondjuk elképzelhető, hogy ahogy melegszik a kis Balaton, a Balaton vize, bizonyos fajok kikerülhetnek a Balatonba is?
Erre egy nagyon jó példa hazánkban a szúnyogírtó fogaspongy helyzete, ami szintén egy közép-amerikai elterjedésű faj, nagyjából 26-28 Celsius fokos vízben érzi jól magát. Ezt betelepítették az 1900-as években hévízi tóba azért, hogy az akkor még jelenlévő malária szúnyog lárváit pusztítsa. A hal szót fogadott, nevéhez illően pusztította a szúnyog lárvákat, viszont hát az elfolyó vizében is megtelepedett. Jelen pillanatban már a Kis-Balaton teljes területén megtalálható ez a halfaj, alig 100 év alatt alkalmazkodott ahhoz, hogy ő neki télen néha nagyon hideg lesz a víz.
Pet, wise, care. 3 angol szó, kisállatot, bölcset és gondoskodást, gondozást jelent. Ebből már ki is található, hogy mivel is foglalkozik dr. Piller Pálma vállalkozása. Egy internetes tanácsadó szolgálat, illetve ahogy a fiatal állatorvos fogalmaz, ökoszisztéma. De talán a szívünkhöz közelebb áll az a megfogalmazás, hogy egy rendszer, amely azt tűzte ki célul, hogy a kis állatok gazdái ne legyenek egyedül a kérdéseikkel. Magyarországon ez az első ilyen vállalkozás, és népszerűsége rohamosan nő. Már átlépték a határokat is, ez is magyarázza az angol névválasztást. Még csak annyit, mert ez is beszédes szám. A sikeres vállalkozó még nincs 30 éves.
És mit tud még? Kapuvári Gábor portré sorozata.
Amikor ma találkoztunk, egy tornazsákkal és egy óriási kézitáskával érkezett. Arra gondolok, hogy az egyikben tornacipő van, a másikban meg komputer. Ez jellemzi magát?
Igen, az egyikben az edzőtudcam van, mert megyek majd este edzeni, és a másikban meg a laptopom.
Vissza tudunk lépni a beszélgetésben mondjuk 4 évvel ezelőttre? Mit csinált, mire gondolt 4 évvel ezelőtt?
Akkor már ötletstádiumban volt a Bad Weisker, és...
Akkor öt évvel ezelőtt.
Hát akkor még az egyetemen tanultam.
Mikor jött el ez a pillanat, amikor arra gondolt, hogy kettős életet kellene élni?
Nagyjából akkor, így az utolsó tanévben, amikor tényleg már elkezdtük így a piackutatást, ötletstádiumban volt a Pet Weisker, és hát volt bennem egy hatalmas kétség, hogy most nekem állatorvosként kellene dolgoznom full time, vagy pedig a vállalkozással foglalkozni, és végül egy ilyen gazdas megoldást hoztam, hogy akkor részmunkaidőben dolgozom állatorvosként, és mellette pedig elkezdtem építeni a saját vállalkozásomat.
Mi ez a vállalkozás pontosan?
Ez sokat változott az utóbbi években, de jelenleg egy mobil applikáció, ahol a gazdik No24 tudnak állatorvosoktól kérdezni, bármikor, bármivel kapcsolatban kérdezhetnek tőlünk, emellett van egy kisállatnapló, kisállatprofil, oltásemlékeztetőt küld az applikáció, nagyon sok mindent tudnak vezetni a gazdik, és így nagyon sokat segít a betegségmegelőzésben, egészségmegőrzésben, hatalmas tudásanyaghoz férnek hozzá, vannak videós anyagok, cikkek, és rengeteg kupon, így állatos témákban, állatos márkákhoz.
Szóval ez egy kisállat áruház?
Nem áruház, ez ilyen, hát egy ökoszisztéma igazából, ami segíti a gazdik mindennapjait. Tehát mi nem árulunk táplálékkiegészítőket vagy tápokat, mi minden másban segítjük a gazdikat, hogy szakértőktől tudjanak kérdezni, és spórolni tudjanak igazából mind a tápokon, mind akár az állatorvosi költségeken.
Miből gondolja, hogy a telefonon lehet gyógyítani?
Nem lehet gyógyítani a telefonon, és nem is ezt csináljuk, és sehol sem állítjuk, hogy ezt csinálnánk, mi tanácsot adunk a gazdiknak, és abban segítünk, hogy ne legyenek egyedül a kérdéseik. Sajnos országszerte nagyon kevés helyen elérhető az ügyelet állatorvosi vonatkozásban, és óriási segítség az, hogy vasárnap este 10-kor tud írni nekünk a gazdi, hogy most ezzel rohanjak el az ügyeletre, üljek be az autóba és autózzak 2 órát, vagy amúgy ráér holnapig.
Jó. Én beírom vasárnap este 10-kor az applikációba, hogy nagyon sír a kutyám. Mit csináljak?
Igen, akkor az állatorvosaink feltesznek egy csomó kérdést, tud a gazdi videót és képet küldeni, és az alapján megítélhető, hogy most életveszélyben van-e a kutyus vagy sem, illetve emellett nagyon sok olyan kérdés van, ami nem vészhelyzet, hanem nagyon sok táplálással kapcsolatos, mivel védekezzek kullancs ellen, jó ez a táplálék kiegészítő, a szomszéd azt mondta, hogy ezt adja a kutyának, igaza van-e vajon? Szóval csomó ilyen dolog van, amit meg tudnak kérdezni a gazdik nálunk.
Láttam egy kérdést, hogy adhatok-e a kutyának emberi fájdalomcsillapítót.
Na igen, és ebben az esetben nagyon jó, hogy kérdeznek a gazdik, mert amúgy tilos emberi fájdalomcsillapítót adni, mert ez súlyosan mérgező a kutyáknak, szóval nagyon sok ilyen mérgezést is meg tudnak előzni vele a gazdik. Vagy akár, hogy felevet valamit a kutya a vendégségben, most ettől lesz-e baja, rohanjak-e hánytatni, vagy nem lesz semmi gond. Szóval nagyon sok betegséget és balesetet is meg tudnak előzni a gazdik azzal, hogy azonnal tudnak kérdezni, és rögtön kapnak választ.
Ön ezek szerint a hivatásának él hetente 2 napot, 2 és felet, ez az állatorvosi hivatás, és a többi időben vállalkozó, nem is kis vállalkozó, mert már startupként tüntetik ki lépten nyomon, ez az elmúlt 3 év nagyon sikeres volt magának, ám de nagy vállalkozó most már, azt mondja, állatorvosaink segítenek a bajba jutott gazdiknak.
Igen, többen vagyunk. Az elején nagyon sokáig egyedül csináltam, de nyilván ez nem egy fenntartható dolog, hogy egyetlen ember No24 elérhető legyen, így le tudjuk fedni az egész No24-eset.
4 évvel ezelőtt még télen fagyoskodott egy kölcsön lakásban, és azóta berobbant ez a vállalkozás. Anyagilag jól járt ezzel?
Hát még azért nem mondanám. Nem vagyok milliárdos, meg milliómos.
Jó, hát nem.
Szóval de még nem tartott a cég.
Milyen színű a Mercedes-e?
Nincs a Mercedes-em. Szóval most még nem tartunk ott.
3 év alatt felkapott lett. Kapja a díjakat, Forbes magazin, Prima Primissima.
Én nagyon sokszor azt érzem ezeknél a díjaknál, hogy én amúgy még nem tartok ott, és hogy még nem tettem leleget az asztalra ezekhez a díjakhoz. Én azt érzem, hogy így az impact, meg a hatás, amit a Pet Weiskerrel létrehozok, az nagyon nagy, és az már a mai napig is hatalmas, és rengeteg gazdnak, meg közvetve állatnak tudtunk segíteni, és talán így ezt láthatják így a díj díját adók, szóval én azért is választottam kicsit a vállalkozói életet, mert azt láttam, hogy mondjuk a rendelőben egy nap el tudok látni 20-30 állatot maximum, viszont a Petweiser által meg akár több ezer vagy több százezer állatnak és embernek tudok segíteni, és én ezt szeretném valahogy, nekem ez így a hivatásom, vagy ami így hív meg az utam, hogy én szeretném ezt a segítségnyújtást tényleg világszerte.
Hová akarnak fejlődni? Európai nagyvállalattá?
Igen, az a cél egyébként, hogy már az idejében külföldön is elérhető legyen a mobil alkalmazásunk. Már most is vannak főleg külföldi magyarok, akik használják így a világ minden tájáról, vannak Kanadából, vannak Svájcból, Skandináv országokból, viszonylag sok magyar használja. Most már elérhető angolul is, és az a cél, hogy megtesztelünk idén több külföldi piacot, és akkor külföldön is egyre inkább elérhető lesz. Én azért is gondolom, hogy most ezt így fiatalon érdemes csinálni, mert állatorvos bármikor lehetek, és arra mindig lesz erőm, energiám, hogy mondjuk állatorvosként dolgozzak, viszont tényleg az, hogy heti 7 nap egy vállalkozáson pörögjek, azt most a fiatal éveinkben tudjuk megtenni szerintem, és nem 40-50 évesen. Úgyhogy ezért is döntöttem úgy, hogy nem kezdek anno full-time állatorvosként dolgozni, hanem elkezdem a vállalkozást. Én imádom ezt a vállalkozói létet, nagyon szeretem, hogy bárhonnan tudok dolgozni, bármikor, úgyhogy én hosszú távon is abszolút így a vállalkozói létet látom magam előtt, és hogy ebben fejlődjek tovább.
Dr. Piller Pálma vállalkozása egy internetes tanácsadó szolgálat, ahogy a fiatal állatorvos fogalmaz, ökoszisztéma. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Rosszbora Zoltán, valamint a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bagos Csabát hallották. Jó napot kívánok!